Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szolidaritás, az emberi élet tisztelete, a közös értékrend köt össze minket, mondta Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a speciális mentők részére rendezett kötéltechnikai mentőverseny megnyitóján a főváros katasztrófavédelmi igazgatóság épületében. Azbej Trisztán hozzátette, hogy a versenyre a 7 magyar csapat mellett az Amerikai Egyesült Államokból, Romániából, Kínából és Szlovéniából is érkeztek résztvevők. Az államtitkár szerint a szervezők célja az, hogy az 5 nemzet versenyzői a lehető legmagasabb szinten ismerkedhessenek meg egymás eljárásaival, technológiájával, tapasztalataival. A speciális mentők ma a Mátyás templomnál, illetve a Hármas határhegyen mérik össze tudásukat. Feladta magát a rendőrségen az a férfi, aki a gyanú szerint rágyújtotta a pilisvörösvári otthonukat alvó élettársára, annak volt férjére és 2 közös gyermekükre szerda hajnalban. A tűzben végül nem sérült meg senki, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Azt írták, a 32 éves gyanúsított szerda hajnali 4 óra körül egy féltékenységből adódó szóváltás után benzint locsolt alvó élettársára és a pilisvörösvári ház több pontjára, majd meggyújtotta az ingatlan ablakát és elhagyta a helyszínt. A házban tartózkodott a nő volt férje és 2 közös gyermekük is, akik időben észrevették a tüzet és épségben kijutottak a házból. A lángok tovább terjedtek 3 másik ingatlanra, amelyek lakhatatlanná váltak. A tűz eloltása után a helyszínen és órákon át tartott, a nyomozók égés maradványokat és benzines kannát is lefoglaltak. Az életvédelmi nyomozók elrendelték a férfi körözését, ennek hatására B. Richard csütörtök este önként jelent meg a 8. kerületi rendőrkapitányságon, a kihallgatásán nem tett érdemi vallomást. A gyanúsítottat őrizetbe vették, ellene különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt indult eljárás, a rendőrök kezdeményezték letartóztatását. Kaposváron bántalmazásra utaló kézjellel kért segítséget egy nő egy ruhabolt eladójától, számolt be az esetről a rendőrség. Az áldozat a férfi jelenlétében mutatta a titkos jelzést, ami épp elég volt ahhoz, hogy az eladónő megértse a helyzetet, így azonnal hívta a rendőrséget. Az egyenruhások pár perc múlva ki is értek a helyszínre, ahol a 23 éves férfit elfogták, majd kapcsolati erőszak megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették és megelőző távoltartásról is intézkedtek. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki mintegy 500 tonnányi hulladékot halmazott fel Fonyódi lakóhelyének udvarán, tájékoztatta a Somogy vármegyei főügyészség az MTI-t. Azt írták, hogy az 50-es éveiben járó vádlott engedély nélkül több mint egy évtizeden át gyűjtötte a hulladékot, egy részét közeli fémkereskedők telephelyein értékesítve milliós bevételre tett szert, a többit köztük veszélyes hulladéknak minősülő járműveket, ólomsavas akkumulátorokat az udvarán. Az ügyben a helyi jegyző feljelentése alapján indult büntetőeljárás. A Somogy vármegyei főügyészség jelzésére a kormányhivatal is ellenőrzést tartott a vádlottnál, aki ezután minden hulladékot elszállítatott a helyszínről. Az ügyészség a hulladékgazdálkodás rendje megsértésének büntette miatt emelt vádat a férfi ellen. 2024. júliusában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 20 ezer fővel 4.765 ezer főre nőtt. A munkanélküliek száma 209 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,2% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal ma. A 2024 május-júliusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4.746 ezer volt. Míg az összlétszám érdemben nem változott, addig a férfi foglalkoztatottak létszáma kismértékben 2.501 ezer főre csökkent, a nőké pedig 29 ezerrel 2.245 ezer főre nőtt. Lakástűzben meghalt 6 ember, köztük 4 gyermek, már a Viradóan Újvidéken, közölte Ivica Dačić, szerb belügyminiszter. A terca vezető beszámolója szerint a tűz hajnali 3 óra körül ütött ki, és az első vizsgálat eredménye alapján valószínűleg egy töltőre kapcsolt elektromos robogó okozta. A szerb közszolgálati televíziónak nyilatkozva egy mentőorvos azt mondta, hogy a helyszínre kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani a családtagoknál. A tüzet a tűzoltóknak már sikerült eloltaniuk, a helyszínelés még folyik. Végül az időjárásról. Ma sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik időnként a napfényt, csapadék sehol sem várható. Nyugaton és a Dunántúl északi felén több helyen is élénk lesz a déli szél, délután 29 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük Zlinszky Jánosnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének előadását, aki a teremtésvédelem fontosságáról beszélt.
Beletekinteni próbálok, mint egy vitaindítóként a környezet felelősség gondolatpárosba, fogalompárosba. És hát, hogy azonnal mentsem lelkemet, rögtön az első dián adok egy ilyen facitot, egy ilyen lényeges összefoglását az egésznek. Második János Pál pápa, Szent Második János Pál pápa velencei nyilatkozatából, a környezeti etikáról szóló velencei nyilatkozatából szól ez az idézet, hogy minden kereszténynek és valamennyi hívőnek kiemelkedő szerepe van az emberek környezeti tudatosságra való nevelésében, amelyért önmagunk, mások és az egész teremtés előtt felelősek vagyunk. Annyit tehát rögtön az első percben tudunk, hogy ha más nem, hát legalábbis a keresztények, azok felelősek a környezet minőségért, ha a keresztények nem is, a katolikusok mindenképpen, hiszen ez egy hierarchikus vallás, és azért Roma locuta causa finita. Ennél azért részletesebbek lennénk a mai napon, ugye a környezet és felelősség tárgyalásánál. Az idő rövidségére tekintettel engedjék meg nekem, hogy nagy lépésekkel és nagy léptékben gondolkozzunk. Föld léptékben gondolkozzunk. Ugye a környezet és felelősség, a felelősséget akkor szoktuk fölemlegetni valamivel kapcsolatban, ha van egy esélye, hogy a dolog rosszul is elsülhet. Akkor emlegetjük, hogy XY felelős valamiért, na, tehát ezért felelős vagy. Mert azon aggódunk, hogy az illető ennek a felelősségének nem fog megfelelni. Ugye a környezet és felelősség azért kerül elő, mert hát jól tudjuk, hogy a környezetünk állapota nagyon-nagyon sok szempontból nem kielégítő, az ember szempontjából, és valamiképpen keressük a helyünket ebben a helyzetben, talán nem is azért, hogy kibújjunk az alól a bizonyos felelősség alól, de mégis, hogy lássuk ennek a mértékét és a miben létét. Arról az egész globusról lesz szó tehát, amit itt látnak a képen, amit ugye a hold körül keringő holdkompról vettek fel annak idején az amerikai űrhajósok. Amikor a környezetért, a globális környezetért viselt felelősségről van szó, akkor ugye nem csak II. János Pál pápa szólalt meg, hanem azóta is minden pápa folyamatosan irányítja a figyelmünket erre a kérdésre. A II. János Pál féle nyilatkozat 2002-ből származik. A Caritas in Veritate enciklikában Benedek pápa azt mondja, az egyház felelősséget visel a teremtésért, és ezt a felelősséget nyilvánosan is érvényre kell juttatnia. Ha pedig ezt teszi, nem csak a földet, a vizet, a levegőt kell védelmeznie, amelyek mind hozzátartoznak a teremtés adományához, az embert kell védelmeznie mindenekelőtt saját önpusztítása ellenében. A környezetvédelem az olyan, mint Toldi Miklósné, akik még emlékeznek rá, amikor ugye György elkezdi piszkálni Miklóst, ugye? És mi történik, ugye, de midőn az öccse éppen megrohanja, elsikoltja magát, és közéjük fut anyja, testével takarja Györgyöt, és úgy védi, pedig nem is Györgyöt, hanem Miklóst félti. A környezetvédelem Miklóst félti. A környezetvédelem az embert félti. A pápák és az egyházi felsőbbség, főpásztoraink az embert féltik elsősorban, akkor, amikor a teremtett világot féltik az embertől. Ferenc pápa már az első hivatalos miséjében, a székfoglaló miséjében, ahogy úgy mondjuk, kiemelte az embernek a helyes, a megfelelő, az Isten által elgondolt helyét a világban. Szent Józsefet állította például, és azt mondta, hogy ez a gondviselőnek a funkciója. Az embernek a feladata a többi teremtménnyel, a teremtés többi részével szemben a gondviselő funkciója. És ez a hivatás az egész természet védelmét, a teremtett világ szépségének oltalmazását jelenti. És hogy ugorjak egy kicsit, valahányszor az emberek kibújnak ez alól a felelősség alól, ugye megint a felelősség szó, azért hozom ezeket ide, és hanyag és nem törődő módon viselkednek a teremtéssel és testvéreikkel szemben, a pusztulásba vezető útra lépnek. Hát a következőkben szeretném nagyon tömören, de eléggé azt hiszem látványosan illusztrálni azt, hogy mit értünk ezen a pusztulásba vezető úton, és azután megint visszatérni arra, hogy talán ideje cselekednünk. Ferenc pápa, ugye tudjuk, hogy 2015. június 18-án kiadja az Áldott légy, a Laudato Si című enciklikáját, amelyet ugye a világ, mint egy zöld enciklikát fogad, értelmez, ünnepel, aki ünnepli, pedig azért ez egy félreértés. A Laudato Si az egész teremtett világot, mint rendszert tekinti, és az egész teremtett virág és benne az ember helyét, helyzetét, jövőjét igyekszik fölvázolni. A Laudato Si az egész teremtett világgal szemben, mint rendszerrel szemben fogalmazza meg a helyes emberi magatartás, hozzáállást, viszonyulást. Amikor Ferenc pápa a Laudato Si kiadása után dél-amerikai útra indul, akkor Bolíviában egy beszédben összefoglalja ennek a könyvnek, mert azért a Laudato Si mégiscsak egy könyv, a tartalmát, viszonylag röviden, mint egy sajtóközlemény, ha úgy tetszik. És ebben a beszédben fogalmaz ilyen keményen, mint amit itt látnak. Kifutunk az időből, testvéreim, egyelőre még nem estünk egymásnak, de közös otthonunknak már nekiestünk, és szaggatjuk szét. A tudományos közvélemény már rájött arra, amit a szegények régóta hajtogatnak, hogy károk, talán jóvá tehetetlen károkat okoznak egyesek a természetben. A föld, egész népek és egyének is szenvednek ettől a brutális bánásmódtól. A pénz zabolátlan hajszolása uralkodik, a közjó szolgálatát elhagyják, amikor a tőke bálvánnyá válik és átveszi az emberi döntések irányítását, amikor a kapzsi pénzsóvárság eluralkodik az egész társadalmi gazdasági rendszeren, akkor romba dönti a társadalmat. Akkor megint menjünk vissza a teremtésvédelem kifejezéshez egy pillanatra, mert itt mindenfélének a védelméről hallottunk már, megjelentek fontos szakkifejezések. Azért mindutalan talán önök is találkoznak ezzel az érdekes kérdéssel, hogy ahogy a fogalom terjed, hogy teremtésvédelem, ott rákérdeznek. Legutoljára a Magyar Biológiai Társaság konferenciáján Pécset volt egy nagyon érdekes és nagyon szép termékeny esti beszélgetésünk erről, hogy de miért teremtésvédelem? Mi az, amit a teremtésvédőnek meg kell tennie? Miért kell megtennie? Hogyan igazodunk el ebben a kérdésben? És hát amit kell megtennünk kérdéshez, először óvatatlanul engedjék meg nekem, hogy tegyek egy rövid kitérőt a világ felé, mert azért itt ülünk ebben a gyönyörű teremben, meg itt vagyunk a Duna partján, meg itt vagyunk ebben a városban, és hát nem látjuk állandóan magunk előtt a világot abban a madár távlatban, vagy nem látjuk ezt az űrhajót a maga egészében, amelynek az élet funkciójára rá vagyunk utalva, és amelyiknek az állapotáért ugye felelősek vagyunk. A feleségem nagyon nem szereti ezt az ábrát, de a tudósok azok már csak ilyen szárazak. Hogy azt mondja, van itt egy bolygó, ami ez a nagy zöld pacni, és ez a bolygó, ez egy űrhajó. Ez nem kap anyagot sehonnan máshonnan. Az emberiség, aki a kék pacni, az azzal gazdálkodik, amit talál maga körül. És az emberiség, ez egy ilyen kiszorítósdit játszik a többiekkel, a nem emberekkel. Be kell látnunk, hogy ahol mi vagyunk, ott ők nincsenek, vagy nem annyira vannak. Az, amit mi természetnek hívunk, és magunkhoz képest környezetnek hívunk, az egy véges valami, és valahogy mi emberek és a többi élő meg kell, hogy osztozzék ezen a téren, ezen a véges téren. Mi azonban sokszor a természetben, ami ugye hordoz minket, mi vagyunk a természetben, ugye ha bár fölül a gálya azért a víz az úr, mi vagyunk a természetben ágyazva, és nem a természet a gazdaságban, vagy a társadalomban. A természetre nyersanyagforrásként tekintünk, erőforrásként tekintünk, és aztán amikor bekebeleztük azt, amit be akarunk kebelezni, átdolgozzuk, forgatjuk, és a végén valamilyen egész más állapotban megszabadulunk tőle, és ez az anyag áram, amit előidézünk a természetből, a természet felé, valami eredetit kiveszünk, és valami egész mást visszateszünk, és a kivétellel és a visszarakással jószerével egyaránt károsítjuk az eredeti állapotot, ez az anyag áram bizony destabilizálni képes azt a természetet, ami minket hordoz. És ebben a destabilizációban nem egyenlő a felelősségünk. Püspök atya már mutatta ezt a pezsgős pohár ábrát, akkor abban a vonatkozásban, hogy a gazdasági életnek a javaiból, a különböző gazdasági tevékenységekből, jövedelemből, vagyonból, az emberiségnek a jövedelmi decilisei, tizedei fönt, ugye a leggazdagabb ember, úgy képzeljük el, és lent áll a legszegényebb, milyen arányban részesülnek. Ugyanez az eloszlás látszik abban is, hogy ki mekkora pofont ad a természetnek. Tehát azok, akik a legnagyobb jövedelműek, a felső sáv, a felső 10%, azok itt például az éghajlatváltozásban, az éghajlatváltozás feléért felelősek, tehát az éghajlatváltozás okozó gázoknak a felét a leggazdagabb 10% bocsátja ki. És a legszegényebb 50% pedig csak alig a 10%-át. Tehát itt ugye már is visszacsatolunk az előttünk szólókhoz, hogy nem a 7 milliárd ember teszi tönkre a Földet, például a klímát nem a 7 milliárd ember teszi tönkre, hanem az 1 milliárd. Nem az alsó 7 milliárd, hanem a felső 1 milliárd. És csöndesen megjegyzem, hogy a felső 1 milliárd nem is szaporodik olyan nagyon. Megoldja ő a világ tönkretételét úgy is, hogy közben a népessége állandó marad. Nem csak a klíma destabilizálódott. A minket körülvevő természetet a tudósok 8 nagy A-rendszerre tudják így szétszeparálni, amelyek persze egymással is kapcsolatban vannak, és most nem sorolom őket föl mind, csak azt akarom megemlíteni, hogy azok a piros cakkok, amik a középső zöld területből kilógnak, azok azt jelzik, hogy ezeknek az A-rendszereknek a tekintetében az emberi beavatkozás már olyan mértékű, hogy a tudomány már nem tudja garantálni a hatás visszafordíthatóságát. Nem tudja garantálni annak az A-rendszernek a meggyógyíthatóságát. És nem tudom, érezzük-e azt a hajszálnyi különbséget abban, hogy a tudomány azt mondja, hogy vége is összeomlik, vagy azt mondja, hogy már nem tudom megígérni, hogy nem omlik össze. Ez pont a remény. Ekkor a 8 nagy alrendszer közül 3 teljesen kritikus állapotban van: a klíma, a nitrogénforgalom és a biodiverzitás, az élő világ, az élő helyek és az élő lények helyzete. És messze a legrosszabb helyzetben az élő világban, a földtörténet legnagyobb kihalási hullámaiban sem haltak ki a fajok olyan sebességgel, mint most, százszoros az a fajkihalás, sebesség, amit az emberiség tud a geológiához képest. És ne gondoljuk azt, hogy azért itt csak ilyen világátlagok azok, amiken aggódnunk kell. Az országunkra gondolunk, erre a csodálatos szőnyegre, Magyarországra, Magyarország felületére, ennek a szőnyegnek az ökológiai állapota, a természetessége. Az, hogy mi van rajta, mennyi van rajta, miből, milyen változatos élővilág van rajta, ez az ökológiai állapot, ez rossz. Ezen az ábrán itt fönt, ami barna és ami sárga, és ami halványzöld, az rossz, az beteg. Minél barnább, annál rosszabb. A mezőgazdasági sivatagokat nem szabad összetéveszteni a természetes élővilággal. Kiszorítjuk a természetes élővilágot, és nem csak kiszorítjuk, hanem táborokba zárjuk, ha úgy tetszik, koncentrációs táborokba. Ugye ezen az ábrán a piros sávok, azok olyan vonalmenti létesítmények, amit nem tud átlépni az élet. És a maradék természetet, a maradék jó állapotban levő felületeinket is hermetikusan elzárjuk egymástól, a felfrissülésüket, a genetikai kicserélődést, azt, hogy beszéljenek egymással, nagymértékben gátoljuk. Ismerjük azt a viccet a csigákkal, ugye, hogy hát hogy lehet a másik oldalra átkerülni, hát oda szünetni kell. Ez sajnos az elővileg jelentős részére igaz. Nincs jó állapotban az a Magyarország, amire gyönyörködve nézünk. És ezt tudnunk kell, caritas in veritate, az igazság tesz szabaddá minket a cselekvésre, az igazság tesz szabaddá minket a helyes cselekvésre. Először a valósággal kell tudnunk foglalkozni. És ezért van az, hogy Ferenc pápa, amikor magyarázza a Laudato Si-t, és itt rögtön egy szögletes zárójelet kezdek, és elnézést kérek, hogy az idő szűkében nem skálázom föl a keresztény egyházaknak a teremtésvédelemre vonatkozó tanítását, de a Református Világszövetség vagy a Luteránus Világszövetség ugyanolyan kemény, egyértelmű és csodálatos szavakkal tesz tisztába a gazdaság, a természet és az ember viszonyában mindent. Az a református processus confessionis, ami a 2000-es évforduló után zajlott, és hát püspök úr pontosan tudja, hogy a magyarországi fordulója is volt, kristálytisztán visszhangozza tulajdonképpen, azt nem visszhangozza, a igazság szerint Laudato Si visszhangozza, mert az volt korábban, tehát egy huron pendülünk, ezt akarom mondani, és bezárom a szögletes záróját, és visszatérek ugye a kaptafához és a katolikus összefoglalóhoz, ami a Laudato Si. Tehát amikor Ferenc pápa magyarázza, röviden prédikál a Laudato Si-ről, akkor így fogalmaz, hogy a világ helyzetében éppen ezek miatt, a dolgok miatt, amiket ugye mutattam, az emberi élet feltételeinek a roskadozása miatt, talán a legfontosabb feladat, amit ma fel kell vállalnunk, az a földanya védelme. És megy tovább a pápa ezzel a magyarázattal, azt mondja, hogy közös otthonunkat, idézni akarom, azért olvasom, büntetlenül fosztogatják, pusztítják és bántják, és súlyos bűn, ha gyávák vagyunk a védelmére kelni. Ugye azért mindannyian érzékeljük, hogyha egy pápa azt mondja valamire, hogy súlyos bűn, az nem egy irodalmi fordulat, bocsánat, az egy szakkifejezés. Az alatt ugye valamit értünk. Nem bocsánatos, súlyos bűn, ha gyávák vagyunk a védelmére kelni. Világos, egyértelmű és halaszthatatlan erkölcsi parancs, hogy cselekedjünk. Megengedhetetlen, reflektálok az eddig már elhangzott gazdasági jellegű megszólalásokra, megengedhetetlen, hogy bizonyos globális, de korán sem egyetemes érdekek uralmuk alá vessék az államokat és a nemzetközi szervezeteket, és folytassák a teremtett világ rombolását. És a népeknek és a mozgalmaknak, keresztény értelmiségek szövetsége, küldetése, hogy békésen, de konokul követeljék a megfelelő intézkedések sürgős foganatosítását. Isten nevében kérlek titeket, hogy védjétek meg a földanyát, mondja Ferenc pápa. Hát, ugye, ez elég egyértelmű. Az is, hogy miért, az is, hogy mit. Idáig ez rendben is van, de még mindig miért teremtésvédelem? Hát itt a környezet, itt a természet, védjünk természetet, védjünk környezetet. Miért használunk más kifejezést? Miért nem volt jó a környezetvédelem, a teremtésvédelem? Kell, hogy legyen valami differencia specifika, kell, hogy legyen valami különbség, valami többlet, vagy valami kevés. És érdekes az, hogy hol ez a különbség? A miben, vagy a hogyanban, abban, amit csinálunk, vagy ami miatt csináljuk? Hogy a tartalom-e más, vagy a motiváció, vagy ez egy klub, hogy akik teremtésvédenek, azok csak a vallásosak lehetnek. Hogy van ez? És egyáltalán amikor teremtésvédünk, akkor a többiek látják rajtunk, hogy most nem környezetvédünk, nem is természetvédünk, hanem most teremtésvédünk. Tehát ez valamiért feltűnik, hogy ezek most teremtésvédenek. Szóval hogy van ez? Hogy viselkedik a teremtésvédő? Mit tesz? Hát nézzük meg, hogy mi az, amit meg kell tennünk. Meg kell tennünk a tudomány, a politika és esetleg az egyházi útmutatás szerint. Ugye az, hogy a tudomány és a politika mit talált ki számunkra, az azért olvasható, összegyűjthető. Pillanatilag van egy nagy kottája, egy óriási kottája az emberiségnek, az összes ENSZ tagállam megegyezett egy 15 éves fenntartatósági fordulatban, világunk átalakítása, nem véletlen ez a programnak a címe. Az se véletlen, hogy a Katolikus Egyetem fordította le először Magyarországon ilyen magyarra. Talán sokan ismerik ezt a logósort, ezt szokott a kirakatban ennél egyszerűbb megjegyezni. Ezt a 17 célt, amelyik társadalom és természet gyógyításáról szól, a gazdaságot az emberek szolgálatába állítani, megint Ferenc pápa fordulataival, a világot átalakító, rendszerváltó, tudományosan megalapozott, politikailag elfogadott program. De mit mond erre a pápa? Mit mond erre a programenciklika? Azt mondja Ferenc pápa, szeretném, ha a Laudato Si-ben foglaltak végre lennének hajtva. Mit mond arról, hogy mit kell megtennünk? Azonosak ezek a tennivalók? Különböznek ezek a tennivalók? Mit lehet erről mondani? És röviden azt lehet mondani, hogy ez egy közös program. Ez egy közös program, és a továbbiakban szeretnék nagyon röviden, tényleg csak jelszószerűen példákat hozni, ugye ezeknek a politikai intézkedés csomagoknak a tartalmáról, hogy javítsuk az emberi életminőséget. Nyilván megint csak egy délelőttöt vagy többet is el lehetne tölteni, de mégis muszáj felvillantani ezeket a politika területeket méghozzá úgy, hogy baloldalt ott van, hogy a Laudato Si, hol beszél erről, és jobb oldalt ott van, hogy a ENSZ tagállamok által, hogy is mondjam, elfogadott és kidolgozott fenntartható fejlesztési program, hol beszél erről, és egy pillanatra megint szögletes zárójelbe emlékezzünk csak meg arról, hogy az a Kőrösi Csaba vezette ezt a programot, ennek a programnak a kidolgozási folyamatát, akinek az ENSZ közgyűlés elnöki tisztét vett át, és nagyon büszkék lehetünk rá, és büszkék lehetünk erre a programra is, mert Magyarország nélkül ez a program nem született volna meg így ebben a formában. Mit mond a világi és mit mond az egyházi útmutatás? Hát, hogy az emberi életminőség javítása, fenntartható, sokszínű, változatos mezőgazdaság, kis emberek földhöz termelő eszközökhöz, piacokhoz juttatása, génmegőrzés, az ökológia kulturális gyökereinek ápolása, jog az egészséges vízhez és szanitációhoz, a környezetszennyezés megszüntetése, a helyi kisléptékű és sokszínű gazdaság támogatása, a jó kis kereszténydemokrata program, nem? A munka szerepe, rangja, a teljes foglalkoztatottság eszméjének védelme, fosszilis energiahordozók megújulókra cserélése, az üvegházgáz kibocsátás visszafogása, éghajlatváltozás megállítása. Tessék figyelni a baloldalt is, a Laudato Si hivatkozásokat. Az állandó párbeszéd az őszinte és becsületes tudással, tudományra hagyatkozás, tudomány alapú politika, folyamatos kutatás révén újra meg újra szembesülni a valósággal, élhető települések, gondosan tervezett fenntartható városok, közterületek ápolása, zöldítése, elérhetőségük, lakhatás biztosítása, közösségi közlekedés, kulturális örökség védelme, a pazarlás kultúrájának leváltása, ugye ismerős kifejezés a pazarlás kultúrája, a fogyasztás mérséklése, a nem megújulók használatának korlátozása, cirkuláris, tehát körkörös termelési modell, körkörös gazdaság bevezetése, az óceánok savasodásának megállítása, megint csak a széndioxidon keresztül lehetséges, ökológiai folyosók védelme és létesítése, talán most már értjük, a piros rácsozat láttán, természetes erdők megújítása és védelme, tengeri eutrofizáció megszüntetése, a pusztító halászati módszerek és a túrhalászat beszüntetése, szárazföldi és tengeri biodiverzitás megőrzése, ökoszisztéma szolgáltatása, védelme, nemzetek közötti és a társadalmon belüli egyenlőtlenségek és kirekesztés megszüntetése, a nemzedékek közötti igazságosság érvényesítése, a társadalom szerkezetének gyógyítása, jobb kormányzati képességek, jobb kormányzati gyakorlat megteremtése, átláthatóság, társadalmi részvétel, közjót szolgáló közgazdasági paradigma, Laura nővér megint csak egy délelőtt, de inkább többet tudna erről beszélni, a békés együttműködés képessége a társadalomban, az egyén és a közösség biztonsága, a környezetkárosító állami támogatások kivezetése a rendszerből, bizony van ilyen, sok van, nagyvállalatok elszámoltatása, működésének szoros ellenőrzése.
Kedves hallgatóink! Zöld hullám című műsorunk végéhez értünk, melyben megismételtük Zlinszky Jánosnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének előadását, aki a teremtésvédelem fontosságáról beszélt. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adás első felében Bajor Zoltán a hazai erdők természetessége a madárvilág tükrében című előadását hallják.
Előadásom témája a hazai erdők, a hazai erdeink madárfaunája, illetve a madárfaunájának az értéke, annak a bemutatása és az európai madárvilágon belüli elhelyezése lesz. A hazai madárvilágon belül az erdei életközösségekben megtalálható madarak nagyon értékesek, nagyon sok faj találja meg hazai erdeinkben azokat az életfeltételeket, amelyek az utódneveléshez, a búvóhelyek megtalálásához, a vonulás során, a táplálékbázis felvételéhez és egyáltalán az életükhöz szükséges. Ezen belül külön értéket képviselnek azok a madárfajok, amelyek itt találják meg az utódneveléshez szükséges feltételeiket, amelyeken belül mi Európában, az európai országokon belül nagyon jó helyen állunk. A mezőgazdasági területeken belül élő madárfajok sajnos sokkal rosszabb helyzetben vannak, nem csak hazánkban, hanem egész Európában, de a hazai erdők madárvilága az még az európai kontinensen belül egészen különleges. Ezt nagyon jól példázza az, hogy például, hogyha valaki Észak-Nyugat-Európából hozzánk látogat és a madárvilágunkra kíváncsi, akkor nagyon nagy előszeretettel látogat el mondjuk a Bükk-hegységbe vagy a Zempléni-hegységbe, mert olyan harkályfajokkal találkozhat, amelyeket Európán belül máshol nem biztos, hogy ilyen nagy számban megtalál, vagy ennyire könnyen megfigyelhet. Ilyen például egy olyan fajunk, amely nálunk is ritka, fokozottan védett, ez a fehérhátú harkály, vagy más néven fehérhátú fakopáncs, amely a fokozott védettsége mellett sajnos nálunk is visszaszorulóban van, és egy olyan ikonikus fajról van szó, amely néhány helyen még főleg a bükköseinkben megtalálja az életfeltételeit, de máshol már sajnos nálunk is visszaszorul. Ugyanakkor az európai kontinensen belül ez a visszaszoruló állomány még igen jelentősnek mondható. De visszakanyarodva az általános erdő jellemzésre madártani szempontból, hazánkban elsősorban a középhegységi erdők azok, amelyek értékesnek nevezhetők. Sajnos a síkvidéki területeinken található hatalmas kocsányos tölgyesek, ártéri ligeterdők, folyómenti galériaerdők visszaszorultak, visszaszorulóban vannak, és nagyon sok helyen, főleg az alföldi területeken a természetes erdők helyét átvették olyan ültetvények, akácosok vagy esetleg nemesnyarasok, amelyek a hazai madárvilágnak már nem felelnek meg olyan mértékben, mint a régi természetes vagy természetközeli erdők. De a középhegységeink még igen jó állapotban vannak. Ezt mutatják azok a felméréseink is, amelyek azt sugallják, azt mutatják, hogy az erdőkben szépen lassan, fokozatosan egy-két helyen felelhető természetközeli erdőgazdálkodás jó néhány fajunknak kedvező feltételeket teremt. Az elmúlt 2-2,5 évtizedben azt vesszük észre, hogy a csúszka, a fekete harkály, a nagy fakopáncs, a zöld küllő szépen fokozatosan egyre nagyobb állományokat mutat fel, egyre több helyen találjuk meg ezeket a fajokat. Ha csak szűk fővárosunkra gondolunk, Budapesten belül körülbelül 20 évvel ezelőtt csak néhány pár fekete harkály költött, és most már a pesti oldal természetközelibb, de kicsit fajszegényebb erdeiben is megjelent, mint költőfaj. Most már elmondhatjuk azt, hogy városi környezetben is több mint 20 pár fekete harkály költ. Ez azt mutatja, hogy az országos állománya egész komolyan megerősödött, és ez a faj kifejezetten erdőkhöz kötődik, tehát mutatja az erdeink madártani szempontból vett viszonylagosan jó, illetve javuló állapotát. Hogyha az általános erdőjellemzésről áttérek azokra a fajokra, amelyek az erdeinkre jellemzőek, akkor mindenképpen folytatnom kell a sort a harkályainkkal, ugyanis a harkályfajok, amelyek Magyarországon előfordulnak, ezek közül tulajdonképpen a háromújú harkály, vagy más néven háromújú hőcsik az, ami Európában kül, de nálunk nem fordul elő. Az összes többi harkályfaj, a kis, közép és nagy fakopáncs, balkáni fakopáncs, a zöld küllő, a szürke küllő, a fekete harkály és a fehér hátú fakopáncs, ezek mind olyan fajok, amelyek nálunk megtalálhatóak. elsődleges odulakóknak nevezzük őket. Ez azért nagyon fontos, mert ők azok a madarak, amelyek az idősebb erdőkben megtalálva az életfeltételeiket olyan odukat gyártanak, amelyekben a fiókáikat fel tudják nevelni, és ezzel, mivel minden évben új odut gyártanak maguknak, és hát persze az utódaiknak, elhagyják a régi odut, ezzel megteremtenek olyan lehetőséget az úgynevezett másodlagos odulakóknak, a cinegeféléknek, a légykapóféléknek, vagy a fekete harkája nagyobb méretű kéggalamnak, amelyek szintén az erdeinkhez kötődnek, és ezzel egy olyan láncolat épül föl, amelyeket a harkályok indítanak, és aztán a haszonleső, de hát jó értelembe véve haszonleső madarak kihasználnak, és gyakorlatilag az utódnevelésükhöz ezeket a legyártott odukat föl tudják használni. Természetesen nem csak mesterséges vagy természetes odukban költenek madárfajok, hanem mesterséges odukkal is segíthetjük a költőhelyüket, vagy a költésüket, illetve az utódnemelésüket, és természetesen az sem mindegy, hogy milyen típusú erdőben, illetve milyen minőségű erdőben találhatók meg ezek a madárfajok, mert nem csak harkályok által készített odukban, vagy mesterséges fészkelő odukban, hanem egy idősebb erdőben, egy leszakadt ágnak a kikorhat üregében, vagy akár egy kidőlt fában is mondjuk megtelepedhetnek olyan madárfajok, amelyek más feltételeket nem fogadnak el, érzékenyebbek, és nem tudnak máshol utódokat nevelni. Ezek az idősebb erdők viszont Európán belül, és hát Magyarországon belül is nagyon visszaszorultak, főképpen az olyan erdőtípusok, mint például a bükkösök, amelyek csak néhány helyen találhatók meg Magyarországon, és amelyek természetközelének nevezhetők, a bakonyban, a normafánál, vagy más olyan helyeken, ahol még idősebb bükkösöket találunk, már kuriózumnak számítanak, viszont ezek olyan életközösségnek adnak otthont, ahol az előbb említett kékgalamb, középfakopáncs, vagy a hambasküllő egészen nagy számban elő tud fordulni. De ezeken a helyeken is azt veszük észre, hogy már nem az a természetes életközösség található meg, mint ami a hajdani erdőgazdálkodástól mentes erdeinkben megtalálható volt, és ezeken a helyeken nem csak a természetes odukra hagyatkozhatnak a madarak, hanem hogyha mesterséges odutelepeket létesítünk, ezzel nagyon komolyan meg lehet növelni az itt költő és itt megtelepedő madárfajok számát, ugyanis az a tapasztalatunk, hogy az idősebb erdőkben olyan táplálékbőség van, hogy sokkal több madarat elbír, mint amit mondjuk egy erdőgazdálkodással érintett gazdálkodási erdőben, még ha az idős erdő is az adott erdő el tud tartani. Tehát látszik az, hogy az erdeinkben nagyon sok helyen a táplálékbázis még jó állapotban van, de a madarak már nem találnak annyi költőhelyet, amely számukra megfelelő lenne. Ez különösen igaz a síkvidéki erdeinkre, ott még nagyobb a probléma, a középhegységi erdeinkben azért még sok olyan helyet találunk, ahol viszonylag jó fészkelési lehetőségek és egyben jó táplálékbázis fellelhető. Az elsődleges odulakók és a másodlagos odulakók fajcsoportját említve és azon egy kicsit túl haladva, meg kell említeni azokat a madárfajokat is, amelyek nem odukban költenek, hanem amelyek fészekrakó madarak. Ilyenek például azok az énekes madárfajaink, amelyek a pinyfélékhez tartoznak. Ilyen az erdei pinty például, a megyvágó, a zöldike, amely elsősorban inkább a lakott településekhez közeli erdőszegélyekben található meg, de ide lehet sorolni az erdőszegélyekben költő citromsármányt, vagy például a füzikéket, illetve a poszátaféléket. Ezek a madárfajok viszont olyan helyeken költenek, főleg a füzikék és poszátafélék, amelyeknek nem megfelelő az, hogyha egy erdő fajszegénynek mondható, mondjuk a cserjeállományt tekintve, ahol például ki van pucolva a cserjeállomány, vagy ahol elég erős a vadnyomás. Ezeken a helyeken a cserjeállomány hiányában ezek a fajok nem tudnak megtelepedni. Bármennyire is gyakorinak mondhatjuk Magyarországon a csilpcsap füzikét, vagy a sisegő füzikét, vagy a barátposzátát, az erdeinkben azokon a helyeken, ahol a cserjeszint hiányzik, ezek a madárfajok nem tudnak megtelepedni. Mindenképpen fontos, hogy ezek az erdőállományok vegyes korállományok legyenek, jó cserjeszinten rendelkezzenek, és lehetőség szerint, hogyha sok a vad, akkor is maradjanak olyan helyek, ahol a cserjeszint meg tud maradni, és ezeknek a madárfajoknak költőhelyet tud teremteni. Nagyon fontos még ide sorolni ehhez a csoporthoz a rigóféléket, ugyanis a vörösbegy, az énekes rigó, ezeknek a hazai állománya tulajdonképpen az erdőkben található meg legnagyobb számban, a legnagyobb arányban ezeken az élőhelyeken költenek, bár beszoknak most már egyre inkább a településeink környezetébe. Mégis az erdeinkben ezek a madárfajok nagyon nagy számban megtalálhatók, és hát tulajdonképpen, mivel védett fajokról van szó, a hazai középhegységi erdők visszaszorulásával ezek a madárfajok is szépen lassan megritkulhatnának nálunk, de egyelőre még ezek a fajok nagyon nagy számban megtalálhatók, gyakorinak mondhatók, és európai viszonylatban is igen komoly és igen erős állományt tudhatunk itt magunkénak. Ezek a madárfajok, amelyek nálunk még gyakoriak, Nyugat-Európában, Észak-Nyugat-Európában az ottani természetes élőhelyek visszaszorulása véget, eléggé visszaszorultak már, egy-két faj a hazai állományhoz képest egészen ritkának nevezhető, tehát az Európai Unió országain belül a hazai, főleg középhegységi és természetes és természetközeli síkvidéki erdeink fenntartásával nagyon komolyan hozzájárulunk az európai biodiverzitáshoz, főleg madártani vonatkozásban, ugyanis a felméréseink alapján azt látjuk, hogy különböző madárfajok, itt elsősorban pinyfélékre, vagy például a még nem említett légykapófélékre, elsősorban az örvös légykapóra gondolva, gyakorlatilag már ritkaságnak nevezhetők, és Európában a közép-európai régió az, amely ezeknek a fajoknak az állományát még egészen nagy számban fönn tudja tartani, és ha ezek az állományok úgymond kiesnek az európai madárfaunából, akkor ezek a fajok jó eséllyel összeroppannak, és gyakorlatilag a kipusztulás közelébe kerülhetnek. Tehát a mi felelősségünk az Európai Uniós országokban és az európai kontinensen belül a madárvilág védelme terén, főleg az erdei madárfajok védelme terén nagyon fontos és nagyon jelentős. Nem csak gólya nagyhatalom vagyunk, hanem harkály nagyhatalom is vagyunk, amit az előbb már említettem. Légykapóban is nagyhatalom vagyunk, főleg az örvös légykapó tekintetében, és hogyha még ide sorolunk egy egészen ritka fajt, egy nagyon szép kis madarat, a kis légykapót, ami szintén bükköseinkhez kötődik, főleg olyan helyekhez, ahol mély szurdokvölgyet talál, akkor pedig egészen különlegesnek nevezhetjük erdeinket. Ez a madárfaj nálunk is fokozottan védett, és az Európai Uniós országokban szinte mindenhol ritkának nevezhető. A mi állományaink egészen kiterjedtnek nevezhetők még, bár a fehérhátú harkályhoz hasonlóan ez is több helyről visszaszorult már ez a madárfaj, mégis elmondhatjuk azt, hogy nálunk stabil állományai élnek a különböző középhegységi régiókban, a Bükkben, a Visegrádi hegységben vagy a Börzsönyben egészen szép számmal még előfordul. Nyugat-európai, észak-európai madarászok sokszor kifejezetten ezért a fajért vagy a fehérhátú harkáért látogatnak el hozzánk, és utaznak akár 1000-1500 kilométert is, hogy ezeket a fajokat lássák, ugyanis ott már nagyon régóta ezek a fajok nem fordulnak elő. Úgyhogy emiatt is nagyon komoly a felelősségünk, és ezek jól mutatják a hazai erdeinknek a, hát a viszonylagos természetességét és az épségét. Ezeket mindenképpen érdemes hosszú távon fenntartani, amit nagyon nehéz megtenni, ugyanis a természetvédelem és az erdőgazdálkodás sokszor eléggé komolyan ellentétbe tud kerülni. Ezeknek a fajoknak nagyon fontos az, hogy a hazai erdeinkben a táplálékbázis biztosító holdfaállomány helyben maradhasson, vagy legalább részben helyben maradhasson, hogy ezek a madárfajok megtalálják nem csak a búvóhelyet, hanem a táplálkozó helyet is, és természetesen a fészkelő helyet is. Ezt nem tudjuk megtenni a holdfák jelenléte, és mondjuk a fészek rakómadarak esetében a cserje állomány fenntartása nélkül. Tehát a tudatos és természetközeli erdőgazdálkodást ezeknek a madárfajoknak a szemszögéből is nézni kell, és érdemes úgy gazdálkodni, hogy ezeknek a fajoknak az életfeltételei fennmaradhassanak, amelyhez csak kicsit ugyan, de hozzátehetnek azok a mesterséges odutelepek, amelyeket akár a hazai erdeinkben is, vagy akár egy idősebb parkban is tudunk létesíteni, illetve hozzájárulhatunk ezzel az erdei életközösségek fajgazdagságához. Hazánk erdei madárvilágát úgy tudjuk talán legjobban elhelyezni, hogyha egy kicsit kitekintünk az európai madárvilágra, és azon belül a hazai madárfauna fajgazdagságára. Azt elmondhatjuk, hogy az európai kontinensen belül a ritka kóborlókkal együtt körülbelül olyan 8-900 madárfaj fordul elő. Ez azt jelenti, hogy a föld madárvilágának a 10%-a körülbelül az, amelyik az európai kontinensen belül előfordul. Ez nem olyan nagy szám, ugye a kontinens kiterjedése se túl nagy, de mutatja azt, hogy az európai kontinens nem is volt soha olyan nagyon gazdag, mint például a közép-amerikai, dél-amerikai régió, de azt is jól mutatja, hogy ezt a kontinenst az ember már egészen komolyan meghódította, és a legtöbb természetes és természetközeli élőhelyet gyakorlatilag visszaszorította kisebb fragmentumokra. Ennek ellenére a Kárpát-medencén belül, Pannon biogeográfiai régión belül egy olyan mozaikos élőhelyegyüttes maradt fönt, amely a mezőgazdálkodással, az erdőgazdálkodással, annak hibáival és annak hátrányaival együtt is még nagyon sokszínű élővilágot és azon belül madárvilágot tart fönt. Ezt nagyon jól példázza, hogy a 8-900 madárfajon belül az európai kontinens egyik leggazdagabb madárvilágát tudhatjuk magunkénak, ugyanis az elmúlt 150 év madár megfigyelései összesen 407 madárfaj előfordulását mutatják, láttatják a listák egészen mostanáig 2016-ig. Ez egy nagyon komoly szám, nagyon kevés olyan ország van, aki előttünk jár ebben a fajszámban, és ezen belül, ami az erdőkhöz kötődik, főleg a költőfajokra gondolok, hiszen egy élőhelynek mindig a madárfajokon belül a költőfajok adják meg az igazi értékét, ez nagyjából olyan 100 faj. Tehát a hazai erdeink költő állománya madárfajok tekintetében egészen gazdag, olyan ritkaságokkal tűzdelve, mint a többször említett fehérhátú harkály, a kisfakopáncs, melyek kifejezetten erdei környezethez kötődnek, és amelyeket erdőn kívül máshol, sem Magyarországon, sem az európai kontinensen belül nem találhatunk meg. Ha ehhez hozzávesszük még a cserjeszintben költő madárfajokat, az említett poszátaféléket, füzikeféléket, és azokat a kuriózumokat, úgynevezett zászlós fajokat, amelyek szintén az erdeinkhez kötődnek, mint amilyen a fokozottan védett fekete gólya, vagy a békászósas, vagy mondjuk nagyon sokáig a kerecsensólyom, és mostanság újra a vándorsólyom ismét visszaköltözött az erdei élőhelyekre, azokon belül a sziklaszirtekre, akkor elmondhatjuk, hogy ez az életközösség itt az európai kontinensen belül egy különleges és egy ritka életközösség, amelyet meg kell mindenképpen őriznünk az utókor számára, mert a madárfajok jó részének jelentős állománya található meg az európai kontinensen belül nálunk, és ha mi nem vigyázunk rá, akkor jó eséllyel az európai kontinensen belül is végveszélybe kerülhet ennek a körülbelül 100 költőfajnak nagyjából a 15-20%-a. Tehát a felelősségünk az Európai Unión belül óriási, és az európai kontinensen belül a természeti értékeink különlegességét mindenképpen meg kell őriznünk.
Az elmúlt percekben Bajor Zoltán előadását hallották. Az előadás a Kárpáti Erdeink projekt keretein belül hangzott el. Az előadás hanganyagát a WWF Magyarország engedélyével sugároztuk. Most Vojnich András utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 46. része hangzik el, felolvassa Szívós Győző.
Április 8-tól április 10-ig. Amint elhagytuk a csúcsot és lefelé indultunk, szétszakadt a felhőtakaró, és ragyogó napsütésben csúszkáltunk a több napos esőzésben felázott agyagon. Megelevenedett az erdőszél. Gyönyörű nappali lepkék repkedtek, főleg hatalmas, téglavörös danaidák, magyarul bűzlepkék. Van egy sokkal szebb nevük is, királylepkék. Több dolog miatt is nevezetes állatok. Az úgynevezett védett rovarok közé tartoznak, vagyis a kifejlett lepke az imágó, és a hernyó is rossz ízű és kellemetlen szagú, ezért a rovarevő madarak elkerülik. Ha egy tapasztalatlan madár mégis bekapja, azon mód ki is köpi. Ez ugyan a pórójárt lepkét már nem igen vigasztalja, de a populáció szempontjából annál jelentősebb az esemény, mert azon túl az illető madárnak eszében sem jut belőlük reggelizni. Vannak aztán olyan lepkefajok, amelyek egyáltalán nem rossz ízűek és szagúak, de hasonlítanak a danaidákra, s a madarak őket is megkímélik. Ez a mimikri egyik formája. Nevezetesek még ezek a lepkék azért is, mert rendkívül jó és kitartó repülők, sok száz vagy akár ezer kilométert is képesek megtenni. Sok ezer vagy inkább millió hangya leső rajzott, recés szárnyuk kékesen csillogott a napsütésben. Tömegével fulladtak a víztócsákba, de számuk nem csökkent. Láthatóan újabb és újabb rajok özönlöttek ki az erdőből. S most, hogy végre nem esett az eső, észrevettük az orchideákat is. Az Elgonon különösen sok faj él, a talajszinten és a korhadó fákon mindenütt megtalálhatók. Az Elgontól délre, a Viktória-tó irányába fordultunk. közben, biztos, ami biztos, minden helyi rendőrségen tiszteletünket tettük, és engedélyt kértünk, bár magunk sem tudtuk, hogy mire. A rendőrök sem, viszont meg voltak elégedve, és nem háborgattak. Közben érintettük a sajátos nevű Kaka meg a városát, ahol a helyi protestáns misszionál leadtunk egy tranzisztoros rádiót. Még otthonról küldték egy magyar misszionáriusnak, aki valahol Ugandában dolgozik, ha ugyan még él. Kisumu városánál értük el a Viktória tavat. Kisumu nagy kikötőváros. A híres kelet-afrikai vasút egykori végpontja. A vasút az Indiai óceánt köti össze Kenya legnagyobb tavi kikötőjével, s mivel a Viktórián három ország, Kenya, Tanzánia és Uganda osztozik, jelentősége kézenfekvő. A simpár keskeny, de azért nem annyira, mint a magyarországi kisvasutak. A vagonokat ezüstre festik, így kevésbé forrósodnak át a trópusi nap alatt. A vasút címere a nagy vasútépítés korszakára utal. Az aranyszínű simpár két élénk kék színű vizet köt össze, s a sínen oroszlán bandukol. A vasútépítők közül sokat felfaltak az oroszlánok. Sokáig bolyongtunk a város szélén, még a raktárak, gyártelepek és olajkikötők között lejutottunk a vízhez. Itt voltunk hát a föld második legnagyobb édesvízű tavánál. Kiterjedése óriási. 68 ezer négyzetkilométer, de aránylag sekély, sehol sem mélyebb 78 méternél. A Viktória tónál csak az észak-amerikai felső tó nagyobb. Egyelőre nem sokat láttunk a tó szépségéből. Mellettünk bűzös szennyvízcsatorna ürítette a mocskot a mosogató lészerű vízbe, melyben néhány apatikus fekete lógatta a pecabotját. A városban hiába kerestük a keresztény ifjak gyülekezetének a szállóját. Csak a keresztény lányok vagy asszonyok gyülekezetének szállója volt. Azért megpróbáltuk. Lány vagy asszony egy szál sem akadt. Öreg és kövér, fekete urak laktak benne. Mi is beköltöztünk. Amíg a néprajzosok az erdei törzseket keresték fel, és a földrajzosok vulkánok és partmenti ásatások után kutattak, mi többiek a Ruma Nemzeti Park felé igyekeztünk. A part teljes hosszában építik az utat. Kinkeservesen, állandóan tengelytöréstől félve vánszorogtunk. A partmenti falvak rendezettek. Az itt élő nép, a luók, szép arcúak és barátságosak. A rumát, a nagytestű erdei antilop, a roan egy itt élő csekély létszámú populációja megóvására hozták létre. Feltehető, hogy ebben a parkban még működnek az orvvadászok, mert az összes állat, a kongonik, a zsiráfok és a többi patás rendkívül félénk volt. De minket nem is ezek érdekeltek, hanem a fehér gólyák látványa nyűgözött le. A már kizöldült akáciák alatt a legelésző zsiráfok között nagy sereg hazai gólya bogarászott. Meglepődtünk, mert ilyenkor április közepén már otthon lenne a helyük, míg rá nem jöttünk, hogy csak az ivar érett, fészekrakó gólyák térnek haza, a legények és a lányok csak egy év múltán kelnek útra. Vacsorára betértünk a Hason nevű öböl partján fekvő Homa Bay Hotelbe. Kis és sűrű hely, iszonyú üvöltözés, sikoltás és vihogás. Az asztalokon és az asztalok alatt patakokban folyt az ital. Sörös üvegek repkedtek a légtérben, de minket kikerültek. A mzungukat itt nem bántják. Aztán megint ömlött az eső, és mi megint Nairobiban rakottunk. Felkészültünk az utolsó kenyai programra.
Április 11-től április 13-ig. Ügyintézés, ügyintézés, és megint csak ügyintézés. És közben előadást tartottunk Nairobiban a Nemzeti Múzeumban. Sikerünk volt. És hangulatunk csak akkor felhősödött el, amikor kiderült, hogy előadóinkat, Misit és Jancsit, az osztrák nagykövet vezette osztrák expedíció tagjaként konferálták be. Este az osztrák nagykövet fogadásán vettünk részt. A figyelemre méltó francia hagymaleves hatására némileg megenyhültünk. Április 14-től április 22-ig. A vidék földrajzi helyzete és magassága olyan tájat teremtett itt, amelynek nincs párja a világon. A földnek nem volt zsírja, nem volt dús növényzete. A színek száraz, égetett színek, a cserépedények színei. A fák lombjai könnyű és ritkás, formája egészen másféle, mint az európai fáké. Nem ívben vagy kupolalakban nőtt, hanem vízszintes rétegekben, és ez az alakzat a magas, magányosan álló fákat a pálmákhoz tette hasonlatossá, vagy hősi romantikus képzeteket keltett, nagy, felcsavart vitorlázatú hajókat juttatott eszébe az embernek, és az erdő szélét nézve az volt a benyomása, mintha furcsa mód finoman vibrálna, hullámzana az erdő. A nagy síkságok füvéből itt-ott csupasz, göcsörtös véntövis fák nőttek ki, s a fű úgy illatozott, akár a kakukkfű vagy a mocsári mirtusz. Ez az erős aroma némelyütt szinte szúrta az ember orrát. A síkság összes virágai, de azok is, amelyek az őserdő liányain és kúszó növényein termettek, aprók voltak, mint a dél-angliai dombvidék virágai. Csak amikor megindultak a hosszú esőzések, ütötte fel a fejét a pusztán egy-két hatalmas dús illatú lilium. Szerte, ameddig ellátott, minden nagyságot, szabadságot, páratlan nemességet sugalt. A tájnak és benne az ember életének legfőbb jellegzetessége azonban a levegő volt. Az ég legtöbbnyire halványkék volt, vagy ibolyaszínű, roppant, súlytalan, folyvást változó felhőtömegek tornyosultak és vitorláztak rajta. Kéksége jóformán önálló életre kelt. A belátható távolban friss mélykékre festette a hegyek vonulatát és az erdőket. Déltájban maga a levegő is élt a föld felett, mint valami lobogó lángnyelv. Karen Blixett. Távol Afrikától. A táj, amelyről az írónő így vallott, ma Kenya leghatalmasabb nemzeti parkja, a 20.807 négyzetkilométeres Tsavo. A parkot a Nairobi-Mombasa műút és vasútvonal ketté osztja. Nyugati fele a Tsavo West a látogatottabb, míg a Tsavo East legnagyobb részét lezárták a turisták elől. Itt az orvadászokra sötétedés után felszólítás nélkül lőnek. Táborunkat Kitani locs közelében egy hatalmas baobab fallat ütöttük fel. A baobab, nevezik majomkenyérfának is, az afrikai növényvilág óriása. Olyan, mint az állatok között az elefánt meg az orrszarvú. Egy jól fejlett fa kerületét tucatnyi ember sem tudja átfogni, s még a szélső ágak is derékvastagságúak. A gyökerek meg olyan magasra emelkednek ki a földből, hogy nagyszerű padokként és asztalokként szolgálnak a fa alatt megpihenő vándornak. Szivacsos, taplószerű anyaga az asztalos munkák céljára nem felel meg, viszont kiváló papír készíthető belőle. Ökölnagyságú élénkpiros virágainak magas a nektártartalma. Nem csak a rovarok, hanem a mézmadarak is kedvelik. Jókor a gyümölcsét rendkívül kemény héj védi. Belsejében hosszanti sorban ülnek a magvak, s a magvak közti réseket savanykás, lisztszerű anyag tölti ki. A hosszú száraz évszakban az egész faóriás lomtalan, de egyébként is hol az egyik, hol a másik felé lombosodik ki. Ezekre a félig száraz fákra a járatlan európai azt hiheti, hogy halódnak, pedig semmi bajuk sincs. Még az sem nagyon viseli meg a majom kenyérfát, hogy hatalmas törzse már fiatalon korhadni kezd, s évek múltán egy jókora üreg keletkezik a belsejében. Ebben az esős évszakokban meggyűlik a víz, amit a benszülött vadászok nagyon jól tudnak, s szárasság idején megcsapolják a baobab fákat. Éppen úgy, mint az elefántok, amelyek kiszopogatják a fából a vizet. A baobab fa üregeiben megtelepednek a vadméhek is. A benszülöttek nem ritkán az egész fát elpusztítják, amikor a tövében tüzet raknak, hogy kifüstöljék a méheket. A Tsavo orvadászai pedig a legnagyobb baobab fák belsejében rendezték be szállásukat. A lakályosan kialakított üregben 8-10 ember is elfért. A törzsbe ablakokat vágtak, létrafokokat vertek a fába. Ezen át felülről lehetett bejutni a búvóhelyre. Most már egy perce sem feledhettük, hogy az esős évszakban vagyunk. Ami a Tsavo-ban esett, nem is eső volt, hanem özönvíz. Az eget a földdel megszakíthatatlan vízfüggöny kötötte össze. Mindenütt vörös iszaptengerben gázoltunk. Megáradtak a folyók, és a hatalmas sáros víztömeg nem a hidak alatt, hanem azokon keresztül vágtatott, és ezeken a hidakon át is kellett kelni. A vízilovak ilyenkor érzik igazán jól magukat. Nem ragaszkodnak a szokott medencéjükhöz, szerte csatangolnak, hiszen bárhol találnak annyi vizet, amennyiben hűsölhetnek. Egy ilyen vöröses-sárga pocsolyában sziesztázó víziló hátára jókora faágat dobtam, szigorúan tudományos céllal. Etológiai kísérletem meglepő eredménnyel járt.
A víziló rakéta gyorsasággal lőtt ki a sáros léből. Egy táncos nő könnyedségével rohant fel a csúszós meredek parton. Hogy tovább mit tett, már nem tudom, mert Ben Johnsont megszégyenítő iramban száguldottam a közelben álló terepjáró felé. Sportvezető figyelmébe, a víziló még nem került a tiltott doppingszerek listájára.
Elhangzott Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában. A 46. részt hallották. A felolvasó Szívós Győző volt. Ezzel az Erdőfohászal mára véget ért. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikus pedig Kovaszinger Jenő volt. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a